Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, keresztelőre készülve a 329. számú énekünket keressük ki énekeskönyvünkből, és a második verszakát énekeljük el. A 329. dicséretünk a második verszakát énekeljük.
Ilyeneket mondanak, minek annyi névleges keresztény.
Aki felnőtt fejjel keresztelkedik meg, az tudja, hogy mit tesz. Tudatosan dönt Krisztus mellett. Hát mi reformátusok miért keresztelünk akkor mégis gyermekeket? Mit tanít a Biblia, milyen alapvető igazságokat a keresztségről? Három fontos dolgot szeretnék elmondani röviden. Először is azért keresztelünk mi gyermekeket, csecsemőket, mert a keresztség kifejezi Isten megelőző kegyelmét. Isten előbb szeretett bennünket, mint mi őt. Nem mi vagyunk a kezdeményező, hanem Isten. Ezért énekeljük mindig a keresztelés előtt a 329. dicséret második versszakát. Nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél, még rólad mit sem tudtam én, tulajdonodká tettél. A második fontos ér, ami miatt kis gyermekeket is megkeresztelünk, az, hogy nem a mi értelmünk szerzi meg az üdvösséget, hanem Jézus Krisztus áldozata. Ez a kisgyermek semmit sem tett, de már kész van számára is a bűnbocsánat és az örök élet ajándéka. És végül harmadszor, azért is indokolt a gyermekkeresztség, mert kifejezi, hogy mi Isten szövetséges népe vagyunk. Isten szeretetének velünk kötött, felajánlott szövetségének külső jeles a keresztség. Itt el kell mondani azt is, hogy amiért megkeresztelünk akár kisgyermeket, akár később felnőtteket, azért az illetőnek nem lesz még üdvössége, nem lesz övé az örök élet. Hitre kell jutnia. De a hitre jutásban a keresztség mégis biztatólag hathat, reál segítheti, hiszen a keresztség az Isten irántunk való szeretetének külső jele. A Szent Háromság egy Isten áldjon meg benneteket, áldja meg Bencét, hogy hitre tudjátok nevelni, hogy az Isten szeretetére tudjátok őt nevelni. Amen. Most arra kérem a gyülekezetet, hogy álljon föl. És mondjuk el közösen az apostoli hitvallást. Hitek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, ki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Halálát a poklokra, harmadnapon halottaikból feltámadt, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan jönnek ítélni élőket és holtakat. Hiszek a Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszent egyházat, hiszen a szentek egyességén, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását, és az örök életet. Amen. Kedves szülők és keresztülők! Hitetek meghallása után feleljetek a következő kérdésekre jól hallhatóan. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe a keresztény Anya Szentegyháza befogadtassék? Ha igen, nevejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Ígérjük és fogadjuk. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Drága mennyei Atyánk, megvalljuk te előtted, hogy erőtlen, hitetlen, gyarló emberek vagyunk, akik semmire nem vagyunk képesek saját magunkra támaszkodva. Azért imádkozunk, Urunk, hogy a mi ígéretünket, a mi fogadalmunkat, azoknak a teljesítéséhez te adj nekünk erőt, tisztánlátást. Kérünk téged, Urunk, ezekért a szülőkért, kérünk keresztgyermekért, a kereszt szülőért, áld meg őket gazdagon, ne hagyd nyugodni addig, amíg el nem pihenhet az ő szívük is, te benned. Áld meg őket, maradj velünk, Urunk, Jézusért. Amen. Bentel keresztellek téged az Atyának, Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. A mindenható Isten áldjon meg benneteket az ő fiában, Jézus Krisztusban, ő adjon nektek erőt ahhoz, hogy valóban szeretett fiatokat bentét hitre tudjátok nevelni, és üdvössége legyen. Amen. A gyülekezet a 134. számú énekünket énekelje el. 134. számú énekünket, zsoltárunkat, és amikor a harmadik versszakot énekeljük, akkor gondoljunk a most megkeresztelt testvére. Isten tiszteletünk további megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz, élő Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét János evangélista könyvéből, a 13. fejezet első 20 versét. János evangéliumának 13. fejezetében az első 20 vers a lábmosás történetét beszéli el, ezt olvasom. A húsvét ünnepe előtt Jézus jól tudva, hogy eljött az ő órája, amelyben át kell mennie e világból az Atyához, jól lehet szerette övéit e világban, szerette őket mindvégig. És vacsora közben, amikor az ördög már a szívébe sugalta Júdás Iskariótesnek, Simon fiának, hogy árulja el őt, Jézus jól tudva, hogy az Atya mindent kezébe adott,
és hogy az Istentől jött, és az Istenhez megy. Felkelt a vacsorától, letette felső ruháját, és egy kendőt véve körülkötötte magát. Azután vizet öntött a mosdótába, és elkezdte a tanítványok lábát mosni, és törölni azzal a kendővel, amellyel körül volt kötve. Eközben Simon Péterhez ért, az így szólt hozzá: Uram, te mosod meg az én lábamat? Jézus így válaszolt neki: amit én teszek, most még nem érted, de később majd megérted. Péter így szólt hozzá: az én lábamat nem mosod meg soha. Jézus így válaszolt neki: ha nem moslak meg, semmi között sincs hozzám. Simon Péter erre ezt mondta neki: Uram, ne csak a lábamat, hanem a kezemet, sőt a fejemet is. Jézus így szólt hozzá: aki megfürdött, annak csak arra van szüksége, hogy a lábát mossák meg, különben teljesen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mind. Mert tudta, ki árulja el, azért mondta: nem vagytok mindnyájan tiszták. Miután megmosta a lábukat és felvette a felső ruháját, ismét letelepedett, és ezt mondta nekik: értitek, hogy mit tettem veletek? Ti így hívtok engem mester és uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Ha tehát megmostam a ti lábatokat, én, az Úr és a Mester, nektek is meg kell mosnotok egymás lábait. Mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Bizony-bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az uránál, sem a küldött nem nagyobb annál, aki elküldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha így cselekeztek. Nem mindnyájatokról szólok, én tudom, kiket választottam ki, de be kell teljesednie az írásnak: aki az én kenyeremet eszi, az emelte fel ellenem a sarkát. Már most, mielőtt ez megtörténik, megmondom nektek, hogy amikor meg lesz, higgyétek, hogy én vagyok. Bizony-bizony, mondom néktek, aki befogadja azt, aki elküldött, engem fogad be. Aki pedig engem befogad, azt fogadja be, aki engem elküldött. Isten tegye áldottá az ő igéjét, hogy meghalljuk azt, valóban befogadjuk és meg is cselekedjük. Hajtsuk meg a fejünket, foglaljuk el a helyünket, és imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, megvalljuk neked, hogy minden vétkünk, minden nyomorúságunk abból fakad, hogy nincs rendben veled a mi kapcsolatunk. Megvalljuk neked, Urunk, hogy te nélküled üres és hiába való a mi életünk. Urunk, köszönjük, hogy te mégis bűneink ellenére, gyengeségeink, gyarlóságaink ellenére szeretsz bennünket. Nem azért, mert mi ezt megérdemeljük, önmagadért. Köszönjük neked, Urunk, hogy időről időre, újra meg újra megszólítasz bennünket, a szívünkre beszélsz, megnyitod a mi lelki szemeinket egy-egy igéd előtt, megértjük azt, és igyekszünk megcselekszeni. Köszönjük neked, Urunk, hogy Jézus Krisztusban mindent nekünk adtál azért, hogy nekünk teljes életünk lehessen. Imádkozunk, Urunk, hogy szentelj meg most bennünket a te igéddel, tudjuk, a te igéd igazság, és az igazság felszabadít bennünket a veled való kapcsolatra. Urunk, taníts minket a hit útján járni, áld meg ezt az Isten tiszteletet, áld meg a te igédet, igédre figyelésünket. Jézus Krisztus nagy nevéért kérünk téged. Amen. Ige hirdetésre készülve a 171. dicséretünket énekeljük el. A 171. dicséretünk így kezdődik: megáll az Istennek igéje, és nem állhat senki ellene. Kedves testvérek, az az ige, amelyet most felolvasok, az előbb hallott szakaszból, János evangéliuma 13. fejezetéből való, és egy nagyon fontos kijelentéssel bír, erről szeretnék most bizonyságot tenni. Jézus Krisztusról szól ez a kijelentés. Jól lehet, szerette övéit a világban, szerette őket mindvégig. Olyan rövid ez az ige szakasz, hogy még egyszer felolvasom. Jól lehet, szerette övéit a világban. Szerette őket mindvégig. Kedves testvérek! Van a magyar nyelvben egy viszonylag gyakran használatos kifejezés. Így hangzik, fejmosás. Valakinek jól megmosni a fejét annyit jelent, mint valakit jól lehordani, valakit jól leszídni, valakit gorombán számon kérni, letaglózni. Van azonban a Szentírásban egy Jézustól származó, másik fontos kifejezés, ez így hangzik, lábmosás. Sajnos a lábmosás fogalma nem terjedt el annyira általános és széles körben, mint a fejmosás. Megkockáztatom, még az egyházban, sőt, talán még a mi gyülekezetünkben sem. Gyakrabban szeretjük megmosni a másik fejét, mint a másiknak a lábát. Ahhoz, hogy valakinek megmossuk a lábát, ahhoz le kell hajolni. Ahhoz vízre van szükségünk, ahhoz törlő rongyra van szükségünk, tehát elő kell készülnünk rá. Sokkal könnyebb megmosni a másik ember fejét, arra nem kell készülni, arra mindig készen vagyunk, hiszen az indulat, az elégedetlenség, egy szóval a szeretetlenség ott van a mi szívünk mélyén. Jézus azonban arra tanít ma bennünket, hogy a sok fejmosás helyett tanuljuk meg megmosni egymásnak a lábát. Jézus Krisztus személyes példáján és szavain keresztül tanított bennünket, és tanít ma is erre minket. No hát előjáróba hadd szóljak néhány szót a felolvasott igéről. A lábmosás eseménye minden valószínűség szerint az utolsó vacsora alkalmával történik, vagyis nagy csütörtökön. János apostol evangéliumában szerepel ez az elbeszélés egyedül. A szinoptikus evangéliumok Máté, Márk, Lukács nem beszél a lábmosás történetéről. Talán azért csak János apostolnál található ez az elbeszélés, és azért nem szól János az Úr vacsoráról, az utolsó vacsoráról, mert ki akarja egészíteni tudatosan a szinoptikus evangélisták, Máté, Márk, Lukács evangélisták elbeszéléseit. De Lukács evangéliumában is találunk utalást arra, hogy a lábmosás története minden bizonnyal az utolsó vacsora alkalmával esett meg. Lukács evangéliumában olvassuk, Jézus mondja, és ez a világos utalás, ki a nagyobb, Az-e, aki az asztalnál ül, vagy aki szolgál? Nem de az, aki az asztalnál ül? Én pedig olyan vagyok köztetek, mint aki szolgál. Miért kellett megmosni a tanítványoknak a lábát? Banálisnak tűnő kérdés, de meg kellett mosni mégiscsak, mert az koszos volt. A Szentföldön nagyon poros a talaj, és hogyha pedig eső esik, akkor igencsak sáros, és az emberek nem zárt cipőben jártak akkoriban, talán még ma is járnak sokan ahhoz hasonló viseletben, vagyis saruban, szandálszerű lábbeliben. És az ember, ahogy jár kell, önkéntelenül is koszossá teszi a lábát. Ez egy zsidó szokás volt, hagyomány volt, sőt, előírás is, hogy valahányszor megérkezik az egy illető vendégségbe, meg kell mosni a lábát, hogy tiszta legyen. Aztán azért is, hogy felfrissüljön. De a lábmosás általában egy rabszolgának volt a feladata, egy nem zsidó rabszolgának. És Jézus Krisztus most ezt a szolgálatot vállalja fel. Kedves testvérek, ebből a mai történetből egyetlen mondatot szeretnék kiemelni, és azt az üzenetet, amely ezen keresztül megszólal. Ez a mondat az eseményeket megelőzően a bevezetésben hangzik el. Az előbb kétszer olvastam, harmadjára is hadd hozzakodjak elő vele. Jézus szerette övéit a világban, szerette őket mindvégig. Nos, kedves testvérek, Jézus Krisztus úgy szolgált, és ma is úgy szolgál a tanítványainak, hogy szerette és szereti őket. Azért szolgált, és ma is azért szolgál, mert szereti az övéit. De vajon nem minden szolgálat azért történik, mert szeretünk valakit, szeretünk egy ügyet szolgálni? Tudjuk, hogy ez nem így van. Vannak, akik kötelesség teljesítésből szolgálnak, és testvérek, mondjuk el, hogy ebben a mai világban ez nem kevés. A mai világban, amikor a felelősség és a kötelesség egyre kisebb értékű. Aki kötelességből teljesít, az is elvégzi ugyanazt, csak nem úgy, ahogy kéne. Aztán vannak, akik érdemszerző jó cselekedeteknek tekintik a szolgálataikat. Érdemszerző jó cselekedeteknek. Vagy azért, ahogy Jézus mondja a hegyi beszédben, hogy lássák őt az emberek, milyen derék, milyen jóra való, és megdicsérjék, vagy pedig azért, hogy az Isten vegye már észre, és megjutalmazza őt. Vannak aztán olyanok is, akik szánalomból tesznek jót másokkal, és ez is jó, testvérek, ez is jó egy ilyen irgalmatlan, kíméletlen világban, mint amilyenben mi élünk, de úgy gondolom, hogy nem kell bizonygatni hosszasan, mennyivel kevesebb az, hogy szánalomból teszek meg valamit, mint sem, hogy szeretetből tenném. Jézusról azt olvastuk az előbb, hogy ő szerette az övéit, mindvégig. Szerette övéit mindvégig. Nem csak a kedves Jánost szerette, nem csak a figyelmes Andrást szerette, aki mindig észrevette, mit lehetne tenni másokért. Jézus nem csak a gondolkodó Fülöpöt szerette, hanem szerette az őt még aznap megtagadó Pétert. Jézus szerette Júdást, aki 30 ezüstért, egy rabszolga áráért elárulta őt. Nem azért szerette ezeket az embereket Jézus, mert mindegyikükben talált valami sajátos, egyéni vonást, ami csak az övék, és szimpatikus vagy szeretetreméltó, önmagáért szerette őket. Az a kérdés, amire jó lenne, ha ma Isten előtt őszintén és becsületesen válaszolnánk, hogy vajon mi szeretjük-e azokat, akiknek a környezetében élünk? Szeretjük-e azokat az embereket, akikkel együtt kell élnünk? Családban, munkahelyen, vagy máshol. Mi a cselekedeteink indítéka? Mi a mi jó cselekedeteinknek, naponta érettünk elvégzett szolgálatainak az indítéka? Nos, kedves testvérek, megfigyelhető, és úgy vélem, hogy bizonyos helyen általános, hogy szolgálatunkba, munkánkba sok mindent beleadunk okoskodást, indulatokat, közönyt, hitetlenséget, csak a szívünket nem. Vannak helyek, ahol az eladó, minthogyha büntetésből állna ott a pult mögött. Nem tudom, észrevettük-e már. Olyan sértett önérzettel válaszol egy teljesen szelíd és ártatlan kérdése. Ingerült. Előfordul, hogy reggelente meghallgatjuk munkatársunk panaszát, de közben egész másút jár az eszünk. És később utólag azon bosszankodunk, hogy mennyi munkát végezhettünk volna el. Mennyire hasznosabban eltölthettük volna az időnket. Vagy itt a templomban, miután befejeződött az Isten tisztelet, dobunk valamit a persejbe, de a szívünk nincs benne. Ismerjük az erről szóló evangéliumi beszámolót is, az özvegyasszony 2 fillére. Neki csak 2 fillére volt. De az a 2 fillér sokkal értékesebb volt, mint az a sok ezer, sok millió fillér, vagy nagyobb pénz, egység. Mert ez az özvegyasszony a szívét adta oda áldozatul Istennek. Puszta megszokás, vagy illem van gyakran szolgálataink mögött. Sokszor ezek a szolgálatok kényszeredettek, olyan erőltetettek. Az ember már azt mondaná, vagy magába azt is mondja, hogy most minek csinálja? Miért erőlködik? Semmi értelme nincsen. Vannak hát szolgálatok életünkben, testvérek, de ezek sokszor amolyan látszat szolgálatok. Külsőleg láthatóak az emberek előtt, de a belső tartalom, amely meggyőződésem, hogy ugyanígy látható, mert kisugárzik, megmutatkozik, valahogy hiányzik. Most az elmúlt napokban hallottam, bibliaórán beszéltünk egyébként a lábmosás történetéről, és akkor hallottam, hogy Ferenc József, az osztrák császár és magyar király, minden évben egy alkalommal, nagy csütörtökön 12 embernek megmosta a lábát. Vajon mi meg tudjuk-e mosni fele barátaink lábát Jézus szeretetétől indítatva? Vagy csak a külső látszat kedvéért teszünk így? Nos, Jézus Krisztus az utolsó vacsorát követően fölállt. Felső ruháját levette, dereka köré kötötte, vette egy mosdótálat, abban víz volt, és a tanítványokhoz lépett, és elkezdte mosni az ő lábaikat. Nem Jézus dolga lett volna ez, valljuk be őszintén. Ez megfogalmazódik Péter ellenállásában is. Uram, te mosod meg az én lábamat? Hát micsoda dolog ez? A mester, a tanító? Még Péter is érezte, hogy itt valami nem stimmel. Nem Jézus dolga lett volna ez. Végképp nem érdemelték meg azok, az emberek, hogy Jézus mossa meg a lábát. Nem érdemelték meg, de ő mégis elkezdett szolgálni. Csinálta, mert szerette övéit a világban, szerette őket mindvégig. Kedves testvérek, ennek a felolvasott igének a kapcsán arra szeretnék rámutatni, hogy milyen más lenne, egészen más lenne a környezetünk légköre, a saját magunk élete, hogyha szolgálatainkba, az általunk elvégzett munkákba nem csak az erőnket, az okoskodásunkat, a hitetlenségünket, hanem a szívünket is beleadnánk. Másként beszélne az eladó a vevővel, és másként beszélne a vevő az eladóval. Egészen másként tudnánk egymástól akár bocsánatot kérni. Ha a szívünk benne lenne a bocsánatkérésben, hogyha mindent szeretetből végeznénk el. Lehetséges-e ez, testvérek? Lehetséges-e az, hogy minden dolgunkat szeretetben vigyük végbe? A Biblia erre tanít bennünket, erre szólít föl, minden dolgotokat szeretetbe vigyétek végbe. Elhisszük ezt, hogy lehetséges. Vagy pedig legyintünk, és azt mondjuk, hogy szép-szép, de ennek semmi köze nincs a valósághoz. Semmi köze nincs a realitásokhoz. Kedves testvérek, nem egy hívő ember int így, és azt mondja, hogy én ebbe már nem hiszek. Én már annyira megfásultam, vagy számomra ez elfogadhatatlan. Nem mondom, vannak alkalmak, amikor lehet könnyű szeretni a másikat, pláne akkor, amikor elsősorban engem szeretnek, de én ebbe már nem hiszek. Élhetek-e igazán úgy, hogy minden dolgomat szeretetbe vigyem végbe? Mit felelnek erre a testvérek Istennek? Hogy csak a szeretet indítson és adjon erőt a munkához, a szolgálatokhoz és az élethez. Ki győzi ezt a szeretetet, testvérek? Egyedül Jézus Krisztus. A Biblia világos válasza Jézus Krisztus. Jézus azonban azt ígérte, hogy akik őt hittel befogadják a szívükbe, annak ő bemegy az életébe, és az ilyen embereknek az életében megjelenik Jézus szeretete. Akinek a szívében Jézus Krisztus Úr, az az ember egészen másképp fog szeretni. Az az ember érdek nélkül fog szeretni. Az az ember személyválogatás nélkül fog szeretni. Aki szívében Úrnak hiszi, tartja, és alázattal elfogadja, hogy Jézusé minden hatalom menjen és földön, és még az ő életében is, nos, az az ember még arra is képessé válik, hogy az ellenségeit szeresse. El kell mondanom itt, testvérek, hogy nem arról van szó, hogy valamiféle rokonszenv, valamiféle szimpátia, készség, szeretet növekszik meg bennünk, hanem arról, hogy valami ránk nem jellemző szeretetet kapunk az újjászületéskor. Itt nem arról van szó, hogy ember fokozd a szeretet képességét önmagadba. Szorítsd össze a fogaidat, és igyekezz még jobban szeretni fele barátodat és az Istent. Itt nem erről van szó. Itt új életről van szó, amelyet Jézus Krisztus ad meg a számunkra. Ravasz László mondta, hogy a világtörténelem legfontosabb párbeszédét Jézus Krisztus és Nikodémus folytatta le azon a bizonyos éjszakán. Miért volt ez olyan fontos? Csak ugyan a világtörténelem legfontosabb párbeszéde lenne? Csak ugyan. Ugyanis az újjászületésről, a megtérésről, a hitben való járásról beszélgettek, és Jézus azon az éjszakán ő maga mondja el, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Az újjászületett ember mélyén, szívének mélyén változik meg valami, amikor Jézust befogadja. Nos, testvérek, ahhoz, hogy a mi szeretetünk olyan legyen, mint amilyennek Jézus bemutatta egész életével, hogy az Atya dicsőségét szolgálja, fele barátaink érdekét, örömét szolgálja, ahhoz újjá kell születnünk. El kell fogadnunk Jézus Krisztust Úrnak a mi saját életünk fölött. Kedves testvérek, el kell tehát dönteni, hogy kitől függjön az, hogy szolgálunk, vagy pedig nem szolgálunk. Attól-e, akinek kellene szolgálnunk, vagyis Istentől, hogy ő kicsoda, vagy attól, hogy mi kik vagyunk. Hogy mi kik vagyunk, mire van erőnk. Mert hogyha Jézus Krisztus él bennünk, akkor nem mérlegelünk, akkor nem számítgatunk, hanem ahogy Jézus erre egy másik példázatban rámutatott, az irgalmas samaritánuséban látom a bajt, és hogyha tudok, segítek. Gyökösi Endrénél olvastam, hogy egy lelkész bajba került. Azt nem mondta, hogy milyen jellegű bajba, de anyagi szüksége volt. Bajba került, és lelkész társai összegyülekeztek, hogy valamit tegyenek az ő érdekébe. Hát az egyik lelkész elkezdett bölcsködni, azt mondta, hogy magának köszönheti, hogy ide jutott. A másik ember is mondott valami egyedi bölcsességet. Ő azt mondta, hogy majd elválik, bízzuk az időre. Erre több lelkész hasznos hozzászólása után az egyikük fölállt, oda az asztal közepére tett egy kalapot, és azt mondta, testvérek, én beleteszem a tizedet. Ha úgy gondoljátok ti is, hogy segítsünk ennek a lelkész testvérünknek, tegyetek ti is így. Nos, hát valami ilyesféle az a szeretet, amelyre Jézus Krisztus tanít bennünket. Nem ítélkezik, persze a tanulságokat mindig le kell vonnunk, de nem ítélkezik, nem hagy cserben, hanem segít nekünk. Van még valami fontos, amit Jézus mond ebben az igében számunkra. Azt mondja, hogy ha tudjátok ezeket, példát adtam nektek, mossátok meg egymás lábát, hogy ti is így cselekedjétek, így cselekedjetek, szeressétek egymást. Azt mondja Jézus, ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Vagyis boldogság egyenlő tudni plusz tenni. Boldogság egyenlő tudni, plusz tenni. Testvérek, úgy látom a magam életén elsősorban, hogy mi elég sok mindent ismerünk már a Bibliából. Sok igét, sok kijelentést, sok hitigazságot ismerünk. A tudás talán meg is van, de a cselekedetek hiányoznak. Ezek nem adódnak hozzá a tudáshoz, és ezért boldogtalanok vagyunk. Jézus azt mondja, ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Olvastam egy ige hirdetésben, az ige hirdető elmondta, hogy látott egy karikatúrát. A vallásos ember torzóját akarta ábrázolni ez a karikatúra. Egy hatalmas fej, rajta egy közepes száj, aránytalanul pici fülek, és egészen elcsökevényesedett végtagok. Ez a nagyfejű vallásos, aki sok mindent tud, de azt nem szokta tenni, ezért nem fejlődtek ki a végtagjai, mert nem megy oda, ahova Jézus Krisztus küldi őt. Nem adja tovább azt, amit Jézus Krisztustól kapott. Mert nincs is füle igazában a hallásra, szája meg néha van. Nem a bizonyságtételre, csak a szájalásra, a panaszkodásra. A feje meg nagy-nagy. Sok mindent tud. Isten őrizzen meg bennünket, testvérek, attól, hogy mi is így a vallásos ember karikatúrája, torzója legyünk. Boldogok, akik tudják és cselekszik ezeket, mondja nekünk Jézus Krisztus. Azt szeretném indítványozni, javasolni, hogy kezdjük el még ma. Kezdjük el megcselekedni még ma azt, amire Jézus Krisztus elhív bennünket. Jézus számára nem volt úgymond derogáló az, hogy a tanítványok elé lehajoljon, és megmossa az ő koszos lábait. Tegyünk mi is így, szeretetben. ne legyen a számunkra se az derogáló, hogy le kell hajolni a másikhoz, meg kell alázkodni előtte, csak hogy valahogy a szeretetünket kimutassuk. Isten adjon nekünk ehhez erőt, Isten adjon nekünk tisztán látást, hogy megismerjük az ő igét, és valóban ne csak tudjunk, hanem meg is cselekedjük azokat, amiket ő parancsolt nekünk. Amen. Ige hirdetésre válaszul a 356. dicséretünket keressük ki, és annak az első két verszakát énekeljük el. A 356. dicséretünk első két verszakát énekeljük el. Köszönjük neked, Istenünk, a te igédet, köszönjük neked, hogy nem hagysz minket a sötétségben, hanem szót, beszédet adsz nekünk, útmutatást, amely által hitébredhet a szívünkbe, közel kerülhetünk te hozzád. Köszönjük neked, Urunk, hogy szeretetre tanítasz bennünket, valamennyien erre vágyunk a szívünk mélyén. Köszönjük, Urunk, hogy a te szereteted nem olyan szeretet, mint amilyennel a világban találkozunk. Soha el nem fogy. Békességet ad a mi számunkra, nyugalmat és örömöt, derültséget. Köszönjük neked, Urunk, hogy most is tanítottál bennünket a te fiad Jézus Krisztus példáján keresztül, és meg is parancsoltad, hogy mi is így cselekedjünk. Urunk, ismersz minket jól, tudod, hogy képtelenek vagyunk rá. Csak ideig, óráig tart a mi szeretetünk, aztán meghidegül, kiüresedik a szívünk. Ilyen, Urunk, a mi szolgálatunk is, szolgálataink is. Ideig, óráig lelkesedünk napokig, hetekig, hónapokig, de utána lemerülünk. Kérünk téged, Urunk, hogy töltsd be a mi szívünket a te szereteteddel, ébreszd fel a vágyat bennünk, te személyed iránt, a te műved iránt, munkád iránt. Kérünk, hogy a közönösségből terázd föl minket. Áldunk és magasztalunk, Urunk, hogy segítségül hívhatjuk a te nevedet most is, és akik segítségül hívják a te nevedet, azok üdvözülnek. Urunk, taníts minket imádkozni, taníts minket alázatra, szerénységre, szeretetben járni. Imádkozunk, Urunk, ezért a gyülekezetért, kérünk, hogy minél több ember hallja meg a Te szavadat, a Te hívó szavadat, és tudjon engedelmeskedni Neked. Bocsásd meg nekünk, Urunk, hogy még mi is, akik a Te tanítványaidnak mondjuk magunkat, sértett önérzettel beszélünk egymással, megsértjük a másikat, és a magunk igazát védjük. Nevelj minket valóban egyességre, hogy a Te igéd, a Te személyed előtt közösen hajtsuk meg a fejünket, hogy ne legyen ott okoskodás, emberi bölcsesség. Imádkozunk, drága Urunk, a mi nemzetünkért újra meg újra eléd hozzuk. Itt is azért kérünk, hogy a közönösségből rázd föl bennünket. Láttasd meg velünk, hogy fontos szolgálatunk van a saját nemzetünk körében is. Imádkozunk, Urunk, a gyászolókért, a betegekért, az elesettekért. Imádkozunk, Urunk, a felfuvalkodottakért, a gőgösökért. Te add meg számukra azt a nyugalmat, azt a békességet, amelyet csak Te adhatsz meg. Maradj velünk, Urunk, a nap további részében, és segíts valóban, hogy a mi cselekedeteink Téged dicsőítsenek. Jézus Krisztus nagy nevéért imádkozunk Te hozzád, Urunk. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A hirdetéseket hallgassuk most meg. Mindenek előtt arról szeretnék szólni, hogy a ránk következő hét gyülekezeti alkalmait a szokott rend szerint megtartjuk. Ez a következőket jelenti. Holnap este 6 órakor itt a templomunkban Isten tiszteletet tartunk. Csütörtökön este 6 órakor szintén itt a templomban Biblia órát tartunk. Erre az alkalmakra mindenkit szeretettel hívunk és várunk. Különösen kiemelném, bár tudom, hogy nem helyes, hiszen mindegyik egyforma értékű alkalom, hiszen Isten igéjét olvassuk, gondolkozunk róla, de a csütörtöki Biblia óra egy olyan alkalom, ahol közösségben lehetünk, és együtt gondolkodhatunk, és meg is beszélhetjük az igét. Ajánlom a testvérek figyelmébe, nagyon jó szokott lenni. Péntek este 6 órától ifjúsági Biblia órát tartunk, vasárnap pedig 10 órától a szokott rend szerint Isten tiszteletet tartunk. Ez idő alatt, az Isten tisztelet ideje alatt a kis gyermekekre felügyelünk, és ehhez hívunk még a testvérek közül olyan hölgyeket, urakat, akik a gyermekekkel tudnának foglalkozni ebben az időpontban. Talán tudjuk azt, hogy most a nyári időben nincsenek gyermek Isten tiszteletek, de gyermekek vannak, hála Istennek. Hogyha volnának olyan vállalkozó szellemű anyák, apák, akik az Isten tisztelet ideje alatt a gyermekekkel tudnának tartózkodni, várjuk jelentkezésüket örömmel. Hirdetni szeretném a testvéreknek az iratterjesztést is. Nagyon sok értékes könyvünk van ott hátul a bejáratnál. Az iratterjesztés szolgálatát egy újabb testvérünk vállalta el, a régi testvérünk most elment, és Adorjánni Mátyási Edit végzi ezt a szolgálatot, nézzük meg a könyveket és vásároljunk. Várunk még egy testvért, aki két hetente egyszer valakivel társulva, szombatonként délelőtt a templom takarításban, templom takarítás szolgálatát el tudná vállalni. Szólni szeretnék arról is, hogy az elmúlt héten, nem most, hanem azt megelőző héten, 3-ától 9-ig csendes héten voltunk Baranya megyében. Ezen a csendes héten, évről évre elmegyünk ilyen csendes hétre, ezen a csendes héten majdnem közel 60-an voltunk. Délelőtt volt egy bevezető alkalom, majd utána pedig csoportbeszélgetésekre került sor. A hét témája a gyülekezet küldetése és feladata volt. Sokat kirándultunk, sokat lehettünk együtt. Istennek jár érte a hála. Kedves testvérek, még van egy pár hirdetésem, van egy nagyon örömteli hirdetésem. Július 29-én, tegnaphoz két hét múlva, délután 4 órakor az evangélikus templomba kerül sor, kérjük Isten áldását a mi esküvőnkre, az én esküvőmre, és ezúttal szeretném a testvéreket meghívni erre az alkalomra. El is mondom, hogy miért az evangélikus templomba, sokan kérdezik, jogos kérdés. Csupán annyi az oka, hogy a budaörsi evangélikus templom egy kicsit tágasabb hely, többen jobban el tudunk ott férni. Tehát július 29 délután 4 óra mindenkit szeretettel hívunk és várunk. Kedves testvérek, el kell mondanom azt, hogy az elmúlt hetekben kaptunk 2 nagyobb zacskó ruhákat. Az alaksori részben helyeztük el ezeket a zacskókat, van ott minden, nadrág, póló, ing, meg lehet nézni, és bátorítanám a testvéreket, hogy menjünk le, nézzük meg, és vigyük magunkkal, ne maradjon rajtunk. Végezetül az adakozásra hívnám föl a testvérek figyelmét. Ez is egy szolgálat. Említettem az ige hirdetésbe az özvegyasszony 2 fillérét. A szívünket adjuk bele ebbe az adakozásba is. Szívvel adjunk, amennyire az Isten indít bennünket. Lehet tenni a gyülekezeti persejbe, illetve az építkezésre szánt diakóniai persejbe. Isten megáldja a jókedvű adakozókat. Végezetül pedig a 356. dicséretünket énekeljük el, 3., 4. és az 5. versszakokkal. Az 5. utolsó versszakot fennállva énekeljük. Az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a mi szíveinket és gondolatainkat a Jézus Krisztusban. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!